Tehát a mai téma a problémakezelés a házasságban. Igazából három olyan fő terület van, ahol foglalkozik a házassággal a Biblia. Egyik ugye a teremtésnél, az ember teremtésében, az 1 Mózesben, a könyv elején. Aztán az Efézus 5-ben, és az 1 Korintus 7-ben. Persze máshol is vannak igék, de ezek a fő irányzatok és vonulatok. A háborúság a testben. Ezzel a témával kezdjük. Az 1 Korintus 7.28 ige kapcsolódik, ami a címünk címként is szolgál. Pál itt figyelmeztet bennünket. 1 Korintus 7.28.
De ha veszel is feleséget, nem vétkezel. És ha férhez megy is a hajadon, nem vétkezik. De az ilyeneknek háborúságuk lesz e testben. Én pedig kedveznék néktek.
Tehát erre a nyitó ígére fűzzük fel a háborúság a testben című szakaszt. Tehát Pál itt figyelmeztet, hogy háborúságunk lesz a testben, mert nem tudjuk elkerülni a testi mi voltunkat, nem tudunk csak szellembe járni, néha-néha belecsúszunk ugye a testbe is. Emlékeztek, amikor Pétert megkérdezte Jézus, hogy ki vagyok én?
Igen.
És azt mondta, hogy te vagy az élő Istennek a fia. Azt mondja, ez egy kijelentéstől vetted, ezt a szellemtől vetted. De utána, amikor beszélt arról, hogy neki hova kell menni a Kálváriára, a keresztre, akkor azt mondta, hogy jaj Istenem, ez meg ne történjen veled. Ott viszont az ördögnek nyílt meg.
Igen.
Tehát ilyen rövid idő alatt meg lehet nyílni, hol az egyiknek, hol a másiknak. Tehát ugyanígy a házasságban is nagyon könnyen előfordul az, hogy hiába akarunk mi szellemben járni, és eldöntjük, hogy mi akkor ma szeretetben és győzelemben és szellemben járunk. Óvatatlanul ott van az a test, ha nem figyelünk oda, akkor ugye egy kicsit kitörhet. Tehát minden inkább testiek vagyunk, annál több probléma származik belőle, azt hiszem ez egyértelmű. És aki megnyitja magát a testnek, az egyúttal megnyitja magát az ördögnek is, tehát a gonosz erőknek. A Biblia pedig világosan mondja, hogy ne adjunk helyet az ördögnek. Ne adjunk az ördögnek több képességet, mint az a pici kevés, ami van. Mert le van győzve, és a talpunk alatt van. És csak annyi helye van az ördögnek az életünkben, amennyit mi adunk neki. Ezt a gyülekezetben is el szoktam mondani, hogy dicsőség Istennek, az egyház, a gyülekezet olyan erős, hogy még az ördög se tudja szétszaptalni, szétrángatni, szétszincálni, kivéve, ha egy keresztény meg nem nyitja a száját az ördög dolgaira. A test természete az nem változott meg az újjászületéssel. Újjászületéssel a belső emberünk változott meg. A testünk maradt ugyanaz, ugyan megvan az ígéret, hogy majd kapunk egy megdicsőült testet, de ez picit még arrébb van. Tehát a test kívánságaival nekünk kell foglalkozni, és bizony sokszor oda kell neki mondani, hogy nem. Hogy nem teheted meg. A Galata levél 5. fejezete foglalkozik a szellem-test összehasonlításával, illetve ugye mondhatjuk úgy is, hogy a szellem és a törvény összehasonlításával, mert ugye az Ószövetségben a test számára törvény adatott, hogy szabályozza a cselekedeteket. Egymást építenünk kell, ezt mondja a Biblia, és nem felőrölni. Most ugye házasságról beszélünk elsősorban, de ez mindenhol igaz az élet minden területén. Tehát amikor az emberek hazaérnek, nagyon sokan úgy mennek haza, na, hazamegyek és elengedem magamat, és akkor innentől van minden szabad, mert nem kell magam fékezni, mert most nem egy pultba ülök, ahol ügyfelekkel kell szépen és kedvesen beszélnem. Hazamegyek és elengedem magam. Gyakorlatilag ezek az emberek kétféle életet élnek. Van egy nyilvánosság felé való életük, hogy nagyon szépek és nagyon kedvesek, meg van egy magánéletük, ahol elengedik magukat, és bizony a hústest sokszor előjön. Azaz, ugye ők várják, hogy hazaérve testiek lehessenek. De a testiség bűn, és a testiségnek ára van. Mert bizony rámehet a házasság, hogyha túl szélsőséges testi megnyilvánulások mutatkoznak meg az életükben. Az ige azt mondja, hogy szellemben járjunk, szeretetben járjunk, és akkor le fogjuk aratni a szellem első gyümölcsét, a szeretetet. Ha szeretetben járunk, már pedig ugye az agasztó szeretetre kell itt gondolni, egyetlen problémájuk sem lesz a házaspároknak. Mert a szeretet az győzelemre visz. A kilengéseket a szeretettel lehet ellensúlyozni. Nagyon régen volt egy fiatal házaspár, azt mondta az egyikük, hogy nálunk mindig az egyik normális. És mondom, mit értett ez alatt? Hát azt, hogyha valamelyik kicsit ugye kileng vagy felingerült, akkor a másik az ugye nyugodt és visszabillenti az egyensúlyt. Tehát, hogy nálunk mindig az egyik normális, és ugye visszaáll a Rubikóka, a mérleg, a megfelelő helyre. Öt fő kísértési területet szeretnék említeni, ami a házasságban megnyilvánulhat, amelyeken keresztül az ördög tönkre akarja tenni a házasságokat. Ezeket felsorolom, de érintjük mindegyiket külön-külön. Önzés, titok, elfolytás, hanyagság, stagnálás. Vettük ezeket külön-külön. Az önzés az első számú ellenség. Az önzés a test természete. Hogyha sikerre akarunk jutni, akkor nem lehetünk önzőek, mert aki nem önző, az tud adakozni, az tud vetni, és a szellem szerint járni. A szükségeket, hogy nekem mi a szükségem. Tehát a páromnak nem fogom felsorolni, hogy nekem erre van szüksége, meg arra van szüksége, meg ezt nem tetted meg, meg azt nem tetted meg, mert akkor én önző vagyok, önsajnálatban vagyok, és az önsajnálattal pedig megint csak meg lehet nyitni az ajtót az ördögnek. Tehát az önzés az, aki felsorolja, hogy nekem mire van szükségem, és mivel tartozol nekem, a szeretet pedig nem. A szeretet azt mondja, hogy mit tehetek érted? Kettő között ez az óriási különbség. Tehát el kell felejtkeznünk arról, hogy mi mit akarunk, és arra kell koncentrálni, hogy mit vethetnék a házastársamban, vagy a családomban. És hogyha a házasságban mindkét fél vető, akkor viszont az aratás egy sokkal nagyobb mértékű. A kettes számú a titok. A titok házassággyilkos. Úgy, mint a másik négy. A titok azt jelenti, hogy egymás elől valamit elrejtünk. És ehhez társul az inkorrektség, és még a hazugság is, ami egy nagyon-nagyon csúnya dolog. A legszörnyűbb dolog a házasságon belül, mert a házasság maga egy bizalomra épül. A hazugság az ráadásul mér megtévesztés, árulás és becsapás. A szövetségnek az elárulása. A hazugság a szeretettel való visszaélés. A bizalommal való visszaélés. Pesten is volt ilyen tanítás, hogy legyél szavahihető, mert hogyha nem vagy szavahihető, előbb-utóbb a saját szavaidban sem fogsz hinni, és hogyha nem hiszel a saját szavaidban, akkor hogyan hiszel a hitmegvallásaidban? Vagy a rendeleteidben, amit hozunk ugye királyként. Tehát ahhoz, hogy a hitünk működjön, szavahihetőnek kell lennünk. Amit ígérsz, ugye beteljesíts, mondja az ige. Kivéve, van egy kivétel, ezt nagyon megjegyeztem annak idején, akkor állhatunk el az ígérettől, hogyha a Szent Szellem az adott esetben másképp vezet. Mert lehet, hogy van egy aktuálisabb ügy, egy példával sokkal könnyebb ezt megvilágítani. Megígéred a barátodnak, vagy a barátnődnek, hogy elmentek shoppingolni. Megbeszéltek az időpontot, hol találkoztok. De közben jön a GPS-en a jelzés, hogy hát gyorsan el kellene menni imádkozni valakiért, mert súlyos helyzetben van otthon vagy a kórházban, teljesen mindegy. Ebben az esetben a Szent Szellem vezetését kell követni, de nem elfeledkezni a barátunkról vagy a barátnőnkről, hogy pajtás, most ne várjál, mert van egy fontosabb dolgom, és bocsika, de legközelebb befotoljuk. Tehát fölöslegesen ne várjon a megbeszélt helyen. Tehát egy kivétel van, hogy az ígéretünket ne tartsuk be, a Szent Szellem másképp vezet. Ugye a titokról szólunk, a titok az egy rejtegetés. Valamit rejtegetünk a párunk elől. A rejtegetés gyakorlatilag egy távolságot szül. Mert ha a szavakkal nem is mondjuk ki, de szellemben az érezhető, hogy valamit titkol. Elválaszt. Tehát a távolság azt jelenti, hogy elválasztja őket. Távol tartja őket, vagy távolra viszi őket. Nekem van egy személyes tapasztalatom, le is írtam az a hithálóban, még amikor a vasúton dolgoztam, nyitottam egy másik folyószámot, a bankkártyát. Mondván, ha van egy kis jutalom, meg van egy kis csúran, csöppen valami, akkor elteszem, kamatozik, és akkor meglátom a feleségemet. Csak nem is jut el a dolog, hanem felfedezte a pénztárcámba a másik bankkártyát is. Mert ugye volt egy családi bankkártya, egy ismert, és volt egy ismeretlen. És hát ugye a gondolatok valószínű ugye nem a legjobbak voltak, hogy ez mit keres ott, ez a bankkártya. De aztán utána ugye fel kellett fednem, hogy ez meglepetés akart lenni. Tehát még jó értelemben is látjátok, hogy rosszul sülhet el. Nem beszélve arról, hogyha valaki ezt rossz szándékkal tervez valami ehhez hasonlót. Tehát a hamis válasz, az gyakorlatilag egy tördöfés a házasság szívébe. Ezek olyan gyönyörű gondolatok, hogy látom, ti is írjátok, én is ilyenkor ezeket gyorsan megragadom és írom. Tehát a titkok nagyon rossz irányba vihetik a házasságot. A Biblia pedig egyértelműen mondja, hogy nincs olyan, ami ne jönne a világosságra. Hát az én bankkártyám is világosságra került, és nem tudtam vele olyan hatást elérni, mint szerettem volna. A harmadik az elnyomás. Az elnyomás az nem más, hogy irányítani akarom a másikat, birtoklom, hogy ez az én feleségem, aztán én azt teszek vele, amit akarok. Súlyosabb esetben folytogatás. Most nem szó szerinti kézzel való folytogatás, hanem az életét ugye lekorlátozom és folytogatom, el lehetetleníteni ilyen. Tudomásul kell vennünk, hogy a társunk egy független lény. Egy külön egyéniség. Tehát meg kell adni a szabad mozgásteret a számára. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, egymást építenünk kell. Tehát egymás sikerét kellene előmozdítanunk, és nem befékezni a másikat. Sajnos előfordul egy-két ilyen eset, hogy mondjuk a feleség nagyobb karriert tudott felmutatni, a férj meg kevesebbet, és hát ezért ugye neki rosszul esett, és próbálta a feleségét is ugye visszanyomni, hogy nehogy ugye fölé növekedjen, de hát nem erről szóval történet. Arról, hogy egymást erősítsük és építsük fel. Egymás visszatükröződései vagyunk. Tehát az a lényeg, hogy ha a feleségem jól néz ki, akkor jól bánok vele. Ha én jól nézek ki, akkor ő jól bánik velem. Tehát nem az a cél, hogy egyszerűbben nézzen ki, hogy senki ne vesse rá a szemét. Azt írta valaki a szolgálók közül, hogy hát én olyan feleséget akarok, akik utána néznek, hogy csinos legyen. Az még nem baj, ha valaki utána néznek. Tehát a kívülállók azt fogják lemérni, hogy igen, ez a feleség gondoskodik a férjéről. Hát hallanám most is mindenfelé, hogy ez látjuk, mindig tiszta ruhában van, jól öltözködik, mos, főz rá, stb. Stb. Tehát itt a tükröződései vagyunk egymásnak. Ugye a Biblia szerint Jézus a vőlegény, a gyülekezet a mennyasszony. Jézus vőlegényként nekünk gyülekezeti tagoknak mennyi szabadságot ad? Korlátlan. Korlátlan. Tehát férjként a feleségnek is korlátlan szabadságot kell, hogy adjunk. És fordítva is igaz természetesen. Szükséges, hogy szeretetben járjunk, elkötelezettségben járjunk, mert mindez szabad akaratunkból fakad. Tehát ugye úgy jön létre egy házasság, hogy döntenek, hogy nem tudok nélküled élni, mert szeretlek, és elkötelezem magam melletted. Így indul a házasság. Tehát az elnyomás semmiképpen nem hoz eredményt. Az szintén házassággyilkos. A négyes pont, az elhanyagoltság. Nagyon sokat árt az, hogyha az emberek hogy a házas feleg egyike elengedi magát. Isten terve az, hogy mi megelégedett kapcsolatban éljünk, mind fizikailag, mind érzelmileg. Az ige szerint ugye egy testé válunk ugye a házasságkötés után, viszont innentől kezdve a testünkhöz a párunknak van joga. Ezt mondja a Biblia. Tehát bibliai kötelezettségünk, hogy törődjünk a testünkkel. Hogy az olyan legyen, amelyet a párunk elvár. Van egy másik ige, az 1 Tesszalonika 5.23-ban, ahol Isten mondja azt, hogy törődjünk a testünkkel, a lelkünkkel és a szellemünkkel. Tehát a mindhárom, oda fordítsunk elő gondot, karbantartást. Tehát a test sem marad ki, mint kivétel. Tehát a háromas egységről nekünk gondot kell viselnünk. Arra kell törekednünk, hogy mi a párunk tetszésére legyünk, és nem a szomszéd tetszésére. Tehát a külsőnk az továbbra is megfelelően vonzó legyen. Olyan vonzó, mint amikor megismertük egymást. Sajnos az esküvő után nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy mivel már nem kell versengeni azért a hölgyért vagy úrért, túlzottan ellazulnak, túlzottan elengedik magukat. És már csak 3 naponta borotválkoznak, 3-4 havonta, fél évente mennek fodrászhoz, jó a elnyújt melegítő, mert az nagyon kényelmes, és ugye beáll egy ilyen ellazult állapot. Nem adnak a megjelenésükre. Kezdve a hajtól, a súlyig, az ápoltságig. De hogyha egy házas ember nem ad saját magára, akkor megrontja az 1 Korintus 7.4-et. Ezt olvassuk el, jó? Tehát megrontja az igét. Megrontja az 1 Korintus 7.4-et.
A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.
Tehát nem először olvassátok ezt az igét valószínű, ami azt jelenti, hogy az én testemmel kapcsolatban a feleségem rendelkezhet. Szakállt hagyjak, borotválkozzak. Milyen hosszú legyen a hajam, szóba tartsam, vagy röviden. Van 3 összeáll hajam, akkor most festessem a hajamat, vagy ne festessem a hajamat. Minden tekintetben, házas élet tekintetében is. Tehát az ige szerint ő birtokolja az én testemet, én meg az őét. Tehát ezért, hogyha nem teszünk eleget ennek az igének, akkor megrontjuk ezt az igét. Egy biztos, Jézus nem ápolatlanul fog visszajönni a mennyegzőre. És ugyanígy elvárja a mennyasszonyától is, hogy tiszta legyen, illetve bennünket tisztogat az ige fürdőjével. Nagyon sokan ugye úgymond lompossá válnak elhanyagoltság miatt. Na most, hogyha valaki lompossá válik, akkor nagyon sok mindent veszít. Elveszíti azt a varást, ami ugye volt kezdetben, veszít a vonzalom és a szenvedély is az értékéből. Tehát úgy tűnik, hogy nem olyan súlyú ez a dolog, hogy elhanyagoltság, de mégis látjátok, súlya van. Szerencsés, hogyha együtt van a szeretet és a vonzalom. Mert az agapé szerint függetlenül, hogy mit érzünk, akkor is szeretnünk el ugye a fele barátunkat. És a fele barátunk ugye elsősorban ki, aki mellettünk van. De az a szerencsés, hogyha a szeretet mellett ott van még a vonzalom is. Egy veszélyre szeretném felhívni a figyelmet, hogy minél rosszabbul nézel ki, annál jobban néznek ki másokat a párod szemében. Tehát jön a kísértés, és azt mondja, hogy jaj, de jól nézel neki, feleséged meg nem mondja, vagy a párod nem mondja. Tehát nekünk, házasoknak egymást kellene boldoggá tenni. És ez egy egyforma elkötelezettség, mindkét irányban. A megszokást hogy lehet legyűrni? Mert azért 10-20-30 évi házasság után egy bizonyos fajta megszokás óhatatlanul bejön a házaspár életébe. Ez a tanítás azt mondja, hogy böjtöléssel. De nem a megszokott ima és a ételböjtre gondol itt a tanító, hanem a házastársi kapcsolatban is lehet tartani böjtöt. és az 1 Korintus 7 foglalkozik ezzel, mert akkor ismét a varázs, meg a tűz, meg a szenvedély fel fog lobbanni. Adjunk a társunknak is teret, szabad mozgás teret, és adjunk magunkra, hogy megfelelően ápoltan nézzünk ki. És az a kis halacska történet, amit az előbb említettem a szünetben, hogy ez pont ide illik, hogy adjunk teret. Ha az a japán hal nem csak egy akváriumi teret kap, hanem nagyobbat, akkor nem 10 centisre nő, hanem 2 méteresre. Mert az valamilyen módon érzékeli a teret. Érzékeli a korlátokat. Tehát mi magunknak ne csináljunk korlátokat, se magunknak, se a társunknak, ha nem engedjük ugye szabadon fújni és áradni a szeretetet. A stagnálás az 5. veszélyes pont. A stagnálás nem más, mint toporgás egy helyben. És hogyha valaki ingoványon toporog, vagy lápos vidéken toporog, mi lesz azzal? Kezd süllyedni. Tehát a lápos terület arra az jellemző, hogy gyorsan kell átszaladni rajta, mert különben, ha az ember toporog egy helyben, keresi a kiutat, akkor lesüllyed. És talán jön a buj, ugye a elsüllyedés. A Szent Szellem megújítására van szükségünk. Mert a Szent Szellem tud újat előhozni. Sokan attól félnek, hogy a házasság elavul és megszürkül. Tehát nem a félelem szellemét kaptuk, mondanom sem kell, hanem a bátorságot, meg a Szent Szellemet. A test idővel ráum, tehát a világi ember elsősorban, ráum a társára. Hogy elavult? El kezd újat keresni. Egy idő múlva az is elavult lesz a számára. Megint újat keres. Úgy gyakorlatilag az emberek így ugrálnak társról társra, és úgy cserélgetik a párjukat, mint a világiak az autót. A test az megunja. A test mindig újat akar. És ezért vannak a félrelépések a házasságban. Tehát itt van az oka, hogy testiek. Ha most keresztényekről beszélünk, ott is ugye, ha történne ilyen félrelépés, akkor ez is a testiség miatt van. Na most, hogyha ez a bizonyos házasság ugye egy kicsit megszürkül, elavul, de nem keresnek újat, maradnak egymás mellett, mégiscsak akkor úgymond egy leminősített életet élnek, szobatársként élnek. Tehát ez sem egy jó állapot. Van megoldás. Mert szenvedély nélkül nem lehet élni. Pontosabban szenvedély nélkül csak lakótársként lehet élni, ami egy nagyon-nagyon silány élet. Egy másik ismérv vannak, hogy növekszünk-e szellemben, vagy sem, az, hogy unatkozunk, vagy nem unatkozunk. Hogyha táplálkozunk, és növekszünk, akkor nincs időnk unatkozni. Nekem nincs időm unatkozni. Tehát azt jelenti, hogy növekszünk. A világban meg nem egyszer hallom, hogy jaj, hát mit csináljak, megöli az unalom szó szerint, igen, megölj az unalom, nem tudom, hogy mihez forduljak, mert nem növekszik. Nem ismerte fel, hogy növekednie kell, növekedésre van szüksége. Aki növekszik, az nem unatkozik, ez tuti. Miközben növekszünk, új emberi válunk naponta. Dicsőség az Úrnak. És ahogy növekszünk, egyre jobban válunk. Jön a tavasz, új hajtások jönnek ugye a növényeken, a fákon, tehát rajtunk is megjelennek a növekedésnek az új hajtásai. És ettől fogva nem leszünk unalmasak a társunknak. Itt a megoldás ugye a stagnálásra. Tehát minden héten egy új emberrel mehet a házas hitvesi ágyba. A megújulás által. A Szent Szellem megújító munkája által. Mert ő a tanítónk. Nagyon sok olyan Isten szerető, gyülekezetbe járó keresztény van, akinek a házasságában mégis káosz van. Mi ennek az oka? Hát egyértelműen az, hogy nem az ige alapján élnek. Vagy mert nem tanították velük, és nem ismerik, vagy úgy döntöttek, hogy nem az ige vonalában élnek. Ismerik, de nem akarnak abban élni. Tehát nem engedelmesek az Isten útmutatásának ezen a téren. Úgyhogy ez a téma, hogy a hústest, ez bizony nagyon nagy odafigyelést igényel. Nagy figyelmet kell fordítani a hústestünkre, mert ki akar mindig törni. Pál világosan mondja, hogy a szellem és a test egymásnak mindig ellen akar mondani, mindig küzdködnek. De hogyha az igében vagyunk, és olvasunk, növekszünk, tanulunk, hallgatunk, akkor szellemben járunk. Talán Jim tanítására volt most nem is olyan túl régen, hogyha szellemben járunk, akkor nem kell foglalkozni a testtel, mert nincs test probléma. Mert vagy az egyikben járunk, vagy a másikban járunk. Olyan nincs, hogy a kettő együtt menne. Vagy az egyik, vagy a másik. Úgyhogy köszönjük Istennek az igéjét, és egy elszántságot igényel tőlünk, az, hogy reggel fölébredjünk, egy döntést igényel, hogy ma szeretetben, szellemben és győzelemben fogok járni.
Amen.
Tehát ez a fő mondani valója ennek a háborúság a testben. Mert a test háborúk, a testnek kívánságai lesznek mindig, amíg fizikai testünkben leszünk. Majd egy sokkal jobb helyzetünk lesz, amikor már megdicsült testben leszünk, mert ezek a test kívánsága is elmúlnak, meg a testtel levő egyéb problémák, betegségek, tünetek és hazugság tünetek is. De addig, amíg itt vagyunk, addig a krisztusi győzelemben kell járnunk. Én egy ideje, az Úr valahogy felhozta nekem, szó szerint azt vallom meg, hogy ma győzelemben járok. És tapasztalom a hatását. Tehát eddig is megvallottam, hogy az ördög a talpam alatt van, meg Zsoltár 91, meg hát amit az Úr ugye előhozott, de konkrétan ez, hogy azt valljam meg, hogy én szeretetben és győzelemben járok. És a hazug tünetek is aláthagynak, vagy szóval hatással van rájuk. Azt, hogy kimondom, hogy én a krisztusi győzelemben járok. Most ugyanez a helyzet a testnél is, mert hogyha győzelemben járok, akkor ugye szeretetben járok és szellemben járok. Tehát szükséges, hogy oda szálljunk magunkat annak, hogy szellemben járjunk. A kísértés pedig ugye folyamatosan fog jönni. A kísértésnek ugye a fázisai. A kísértés, ez valahol benne van az, amiben nem is előhozta az Úr. A fontolgatás, a latolgatás, hogy most akkor belekóstoljak, beleharapjak az almába, vagy ne harapjak bele az almába. És jön a harmadik lépés. Itt ugye ketté ágazik a dolog. Vagy azt mondom, hogy stop, vagy belecsúszok, és ugye vétkezem azon a területen. Tehát van egy kiszállási lehetőség. A fontolgatás. A fontolgatásnak az időszaka. Hát akkor azt mondjuk, hogy na akkor itt stop. A gondolatban jönnek elő ezek a dolgok elsősorban. Hogy stop. Elme állj. Az igére koncentrálj. Az Úr Jézusra koncentrálj. Meg világosan mondja ugye a 2 Korintus 10-5, hogy minden gondolatot Jézus fogságába kell ejteni. Ez Chuck-Fin tanította Kaposváron egy konferencián, lehet, hogy 98-ban, nagyon régen volt, de ez rögződött bennem. Tehát a 2 Korintus 10-5 de azt tanította, hogy minden gondolatot Jézus fogságába kell ejteni. És ugye megvizsgálni, hogy a gondolatok azok honnan jönnek. Istentől, ördögtől, vagy a saját elménkből. És ezek szerint szelektálni. Na most a sötét gondolatokat, ha át is futnak az elménken, már átfutnak, de nem szabad megengedni, hogy fészket rakjanak. Bizonyára ti sem számoltátok meg, hogy hány madár repül át a fejetek felett naponta. Számtalan. Mert különösen azon a vidéken is van sok madár, gondolom. De nem az a lényeg, hogy hány gondolat suhan át az elménken, minek adunk teret, hogy befészkelje magát. És ez egy sorsdöntő dolog. Mert a képzeletünknek ereje van. És a képzelőerőnket nem rossz irányba kellene működtetni, hanem jó irányba. Minden területen. Így a házasságnál is.
A problémakezelés nagyon szépen felcsatlakozik ide a hústestiséghez.
Most egy heterogénabb hallgatóságot feltételezve készültem, jó? Úgyhogy, úgyhogy így hallgassátok, és az Úr áldása velünk. Azért jeleztem, hogy, hogyha olyan dolgok, ami nektek egyértelmű és nyilvánvaló és alapvető, az másnak újdonatúj. Tehát csatlakozom az előbbi témához, a test dolgaihoz, illetve, hogy miként tudunk ezeken győzedelmesek lenni az Úrban. Kezdeném azzal, hogy az Ámos igében gyönyörű a megfogalmazás, és mindenre igaz, hogy járhatnak-e ketten egy úton, ha előtte nem egyeztek meg. Még másik ige, hogy, hogy elvész az a nép, amely mennyei látás nélkül való. Ez azt hiszem Hoseásnál van, de most hirtelen bejött, mert rendkívüli alapigazság, elvész. Mit jelent ez, hogy elvész az a nép, hogy nyilván kisebb egységekre is értendő? Meghasonlást támad, zűrzavar, káosz, uralni képtelen helyzetek jöhetnek létre. Ha nem az Úr az, aki irányít, nem az Úr szellemében újítjuk meg a gondolkodásunkat, nem az ő bölcsességét ragadjuk meg. Problémáktól nem mentesít az ige. Sehol nem találunk olyat, hogy nem lesznek problémák. Bizony, hogy voltak problémák, a legjelesebbeknél is voltak problémák. A jó házasságokban is vannak problémák. A kettő között a különbséget az adja, hogy egy házasság jól marad-e vagy nem, hogy hogyan kezelik ezt. Tudnak-e vele szembesülni, tudnak-e ezzel konfrontálódni, mik a megoldási javaslataik, tudnak erről beszélni, tudnak-e egymással tisztelettel értekezni egy felhevített helyzetben is. Mindegyikünk számára ismertek ezek a dolgok, tehát azt hiszem nyitott ajtókat döngetek. Ismerős, amikor egy házat látsz csak, és közben ezer mondatod van, és ez a ház hátrafordult, és nem jön egy simogató kéz, nem tudjátok feloldani azt a bennetek levő problémát. És sok ilyet lehetne mondani, hogy, hogy elfedünk dolgokat. Tudok olyan fiatal fiút, aki nagyon sok mindent nem mond el az édesapjának, mert ő nem örülne annak. Na most attól, ha ő ezt eltitkolja és éli ezeket a dolgokat, nyilván nem nagyon mélységesen rossz dolgok, de nem szerencsés dolgok, az édesapa nem annak ismeri, nem annak látja, és nem is úgy szereti, ha belegondolunk mélységeiben ezekbe a dolgokba. Nem azt ismeri, nem azt szereti, aki pedig az ő gyermeke. Nem az ő teljességében. Isten pedig mit mond nekünk, hogy feltétel nélkül szeressünk. Tehát ha minden fiatal tudná ezt az elvet, hogy a feltétel nélküli szeretet az az igazi gyönyörűséges, Istentől eredő, gyümölcsöt termő, boldogító dolog, akkor élne ezzel. Nem elbújdokolna, szőnyeg alá söpörné, de nem csak gyerekek, hát felnőtt emberek is. Nagyon sokszor szőnyeg alá. Probléma van? Szőnyeg alá. Nem konfrontálódunk vele, mert vagy félünk attól, hogy mit gondolnának rólunk, vagy félünk attól, hogy nem tudjuk kezelni azokat a vele járó indulatokat, amelyeket esetleg magunkról tudunk, hogy olykor kezelhetetlenek. Nagyon fontos, tehát elsősorban, hogy problémák vannak, jelenvalóak, hozzáállásunktól függ, hogy azoknak a feloldása megtörténik-e, vagy pedig egy konfliktuózus helyzet, egy csatatér, egy ütközeti szintér lesz, és folyamatosan, mert előbb-utóbb, ahogy a szeretetnek is, ahogy az Efezus levél kér minket, hogy a szeretetben meggyökerezzetek. Ugyanígy a problémák tengerében is meg lehet gyökerezni, és bizony, hogy az előbb a lábhelyzetet mocsaras talajra kerülünk, az egyre lejjebb húz. Kikeveredni szinte lehetetlen, hogyha már nagy mélységekbe jutottunk, de Istennél minden lehetséges, mint tudjuk. Tehát a fiataloknak, illetve mindazoknak, akik nem ismerik Isten kedvességét, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, hozzám, és én megnyugosztlak titeket, és az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom azt, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Higgyetek én bennem. Higgyetek, mert a világ minden egyes pillanatban bombáz minket, ami a békénkből kivisz, eltávolít. Mire hazaérünk, kifáraszt. Az ellenség egyik fő stratégiája, hogy kifáradt, leszívja az erőnket. Próbál lehetetleníteni, pláne, ha még a szívünk az Úrért remeg és dobog, és vágyik minél többet a királyság ügyéért elvégezni. Nagyon-nagyon fontos dolog, és ez keresztény házasságoknál is nagyon fontos, nem csak a világiaknál, hát arról nem is beszélve, hogy amikor kettős felállás van, hogy a világi és a keresztény. De most elsősorban még nem erről szeretnék szólni. Tehát nagyon fontos, hogy legyen bennünk készség arra, hogy bármiféle probléma merüljön föl, akár velünk kapcsolatos, akár a család más tagjaival, bármi más körben is. Legyünk készek arra, hogy az a legnagyobb békébe tőlünk tehető isteni bölcsességgel kezeljük. Mert ezt kaptuk, Isten bölcsesség, Krisztus értelme a miénk. Gazdálkodjunk, éljünk vele, éljünk vele. Hogy amikor ott sündörög az ellenség, a gonosz, mindenféle, felcsatlakozok a Ferenchez, hogy akármilyen gondolatokkal, amelyek elerőtlenítenek, nem tiszták, nem tisztességesek, nem kedvesek, lehet, hogy igazak azok a gondolatok. Lehet valami igaz, de ha nem kedves, akkor hagyjuk, ne érintsük. Ne érintsük, nem kell egy igazságot elmondani, hogyha annak a következménye, azt mondom, igazság, nem igaztalan dologról, igazság is lehet olyan fájó, hogy ne érintsük. Nagyon sokszor nem is dolgunk, hogy egy úgymond tényleg igaz dolgot bárkinek, bárhol feltárjunk. Ez már az Úrral járásnak a folyamánya, hogy megtanít minket, hogy bizony, tegyünk szávát, tégy Uram szávát a számra, ami körülöttem a gonosz, hogy ne védkezzek ajkaimmal. Mert hogy az ajkaink miről szólnak, hogy kegyelmet adjon a szavunk a hallgatónak, kegyelmet. Építsen, felépítsen. Dicsőség palástját adjuk a szavainkkal, a csügget szellemű emberekre, hiszen más se látni, bárhol én is de egyfolytában közlekedek és rohanok, és bárhova tekintek, azt látom, hogy a csüggetegség, a közöny, az is borzasztó betegség, félelem, elesettség látszik az arcokon, fiatalokén is, idősekén is, nagyon-nagyon szomorú, de azt mondja, hogy örömnek kenetét vágyja az Úr mindenkire ráönteni a csügget szellem helyett. És azt mondja, hogy a csügget, térdeket, kezeket emeljétek föl. Egy drága most kis kitérő, egy drága társnőm 10 évvel ezelőtt került Erdélybe Magyarországra, és kitérő, de nekem egy olyan gyönyörű bizonyság volt az Úr munkálkodásáról, hogy mikor átjött ott, az ottani biztosból a jobb reményében ide hozzám Budapestre, akkor bizony mindent maga mögött hagyott, itt nagyon sok olyan helyzete volt, hogy félelemre okot adó helyzet. Sejtitek, hogy mi mindenből fakad. A lényeg az, hogy nagyon nehéz esztendők voltak, az első, itt töltött első. És aztán 10 éve mennek, hogy megismerkedtünk, és mikor késve jött a gyülekezetbe, mindig boldogan vett, hogy én hátranéztem, mosolyogtam, és neki ez a nagy erőt adott, és valahogy innen datálódik a dolog. Nekem meg az adott erőt, mert hogy Isten olyan kedves, hogy így tudjuk egymást figyelgetni, látni a változásokat, hogy eltelt egy pár év, együtt jöttünk egy istentiszteletről, ő kilépett a metróból, még nem indult el a metró, néztem utána, és láttam, hogy az ő megörnyedt válla kiegyenesedett, peckesen, délszegen, daliásan ment, és ez olyan kicsi dolognak tűnik most. De ugye az Úr munkája belülről kifelé ragyog. És nekem ez egy olyan bizonyság volt, hogy Istenem, köszönöm, köszönöm, hogy így felépíted őt. És azóta is építi, és azóta is, és úgy tűnt, hogy itt nincs telem. És Isten olyan kedvességgel vette őt körül, hogy a ligetbe sétáltak, és ilyen tombola volt, talán május elsője, színes tévét nyert. Kemény munkát végzett egy szállodába, ott pedig kihúzták évzáró alkalmán, Belgiumba, 2 főre, hétvégi kényeztető, Wellnessbe, úgyhogy, és sorolhatnám, nem ő az egyetlen, nyilván az ember nagy örömmel szemléli a gyülekezeti tagjainak a gyarapodását, boldogulását, előrejutását szellemben, lélekben. Testi mi voltunkban is bizony, mert ez egy testi megnyilvánulás volt, de a benső tükrözte. Visszatérve, hogy problémáink vannak, a viszonyulásunk határozza meg, hogy ebből kaotikus rossz lesz, ami elnyelhet minket, mert hiszen amikor egy harc elkezdődik és szavak kísérik, az a teljes légkörre hat. Meghatározza a légkört. Belépünk egy terembe, ott rögtön érezni, mi volt előtte. Ott szeretet volt, ott elnyomás volt, ott félelem volt, ott reménység van a levegőben, lelkesültség van, bármi, ezek egy gyönyörűséggel megérzi, mert hiszen szellem, mindenki szellemi lény, az Úr szelleme pedig annyira érzékenyen reagál ezekre. Csodálatos ezt megtapasztalni. A másik dolog, hogy a haragtól nem kell félni, a harag egy létező, valós dolog. Ugyanígy igaz, mint a problémára, kezelni kell tudni, bölcsnek kell lenni, fel kell ismerni. Nagyon, nagyon fontos dolog, hogy mindenkinek lehetőség szerint legyen, lehetőség szerint hívő, de mindenképpen olyan tanácsosa, akinél föl tudja tárni azokat a dolgokat, amelyek az eredők. Ez megint egy konkrét esemény kapcsán jutott eszembe, hogy bizony, glédában állhatunk a segítő szándékkal, ha egy indulatot valaki nem tud úgy kezelni, aminek mi nem tudjuk, hogy mi az eredője, mik a gyökerei, akkor mondhatunk tanácsot, de ő nem tud azon tovább lépni. Feltétlenül nyilván Istenben előbb-utóbb ez megvan, ez a kegyelem a miénk, hogy az ige felépítheti a lelketeket, nem csak hogy felépítheti, így van az igébe, de felépíti a lelkünket a szellem által. De egy haraghoz való viszonyulást nekünk is el kell sajátítani, és aki pedig ettől szenved, annak is fel kell tárni, az igében elmélyedni, tudni azokat az igéket, hogy mit, a megvan írva igazsága, az én békémet adom nektek. Az én békémet adom nektek. Épp most az alkalmon is mondtam, hogy újra és újra minden egyes helyzetünkre ott van a megvan írva igazsága. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember. Küzdködő, Isten igényével élek. Isten igénye behozza az én szükségeimet. Mit mond a megvan írva, ige? Gazdagon, felette nincs, amit kérném, vagy elgondolnám. Dicsőség az Úrnak. Tehát a harag valós dolog, meg kell ezzel is küzdeni, a megoldási módozatokban vannak különbözőségek. Az ige a legtökéletesebb alap ehhez is. Isten fia, a drága Jézus, nem volt haragvó, illetve voltak helyzetek, mikor az Isten házát megbestelenítették, akkor haragvó volt. A farizeusok képmutatását haraggal szemlélte, ugyanakkor bánattal a szívébe, szomorkodva az ő gonoszságuk miatt, de alapvetően azt mondja, legyetek szelidek. Én szelid és alázatos szellemű vagyok. És akkor akkor nyugalmat találtok. Alázat szelítség. Mindenek az alapja. Alázat nélkül elindultunk valamerre, de emelkedni nem fogunk. Ezt az Úr nagyon sok felől biztosít bennünket e felől, hogy az alázat az alap. Dicsőség az Úrnak. Visszatérve, létező a harag. Nem szabad, hogy egy-egy haragos, kaotikus helyzet, ahogy az ige írja a Zsoltárok 4:4, haragudjatok, de ne vétkezzetek. Tovább, hogy a nap le nem menjen ti haragotokon. Tehát az ige is azt mondja, hogy a harag létező, lehet haragudni. Elismerjük a haragunkat, megfelelő módon kifejezzük, de tudni kell, hogy a harag soha nem lehet válasz egy másik ember valamilyen cselekedetére, amivel úgy éreztük, hogy minket megsebzett, megbántott, megcsalt, bármit. Ez soha nem lehet indok arra, hogy én haragot táplálok. Pláne hosszú távon haragot táplálok. Nem indokolt cselekedet. Nem indokolt. Minél tovább, ahogy az előző témakörben is benne volt, időzzünk egy fel nem oldott helyzeten, ami harag, félelem, sértettség helyzete, ez annál jobban begyűrűzik. Annál nagyobb teret enged az ellenségnek, hogy a gondolatainkban bizony egy felegvárat képezzen. Ide még fel szeretném fűzni, hogy a csend, amikor két ember közé a csend telepszik, hasonlóan borzasztó. Amikor haragos szavak kijönnek, nem épít. De azért általában kijönnek azok, amik foglalkoztatják, ugye, amit őt nyomasztja, vagy amit sértésként élt meg, stb. A csönd, az egy, sokan azt vélik, hogy ő soha nem kiabált, ő soha nem, így nem viselkedett. Én azt mondom, hogy olyan félelmetesen ártó lehet, hogy menekedjünk a feszült csöndtől. Nyilván Isten békéjében gyönyörű békecsönd van. Csendesedjetek el az Úrban, és várakozzatok az Úrra. Ez a csend egy áldott csend. A másik csend, a feszültségtől csendesség, az annyira rombolja az embert, hogy aztán a távolság oly nagy lehet, hogy egy idő után, ha ezt hagyják kifutni, úgymond, ha ez kifutja magát, ez a csend, ez a közéjük ékelődött csend, akkor bizony nagyon gyakran tényleg válassa vége. A feloldatlanság. Mert konfliktus feloldást vár. Megoldást vár. Azért van. Megoldást. Feloldást vár. Ráadásul hozzáteszem, hogy a feloldás mindkét fél számára megnyugtató módon történjék, az a feloldás. Hogy egy békesség kövesse. Ez megint ugye Istennel való járásunknak, a szellemmel való harmonikus kapcsolatunknak az egyik gyümölcse. A béke, békesség. Előzménye, hosszú tűrés is. Hosszú tűrés. Nagyon fontos, hogy tehát ez egy nagyon-nagyon jó kis mondat, hogy a ma haragja jól kezelhető, a tegnapi már veszélyeket hordott magába, mert ajtót nyit ahhoz, hogy az ellenség olyan gondolatokat hozzon, ami leértékeli a párodat, ami ránézve rossz, ami nem az ő szépségéről szól, már belső értelemben is. Tehát ami őt rossz színben tünteti föl magunk előtt. És innentől kezdve tényleg ki vagyunk, ezt mondom, az ördögnek ne adjunk helyet. A hitpajzson ne legyen szemednyi luk se, rés, ne tudjon rést ütni, mert az a rés ugye egyre szélesedik. És a fán is látjuk, hogy ott már nem olyan értékű egy fa, amiben egy rés van. Nem úgy tudják kezelni, megmunkálni. Nem tudják használni. És ezek az ékek, a beékelődött ékek, a csönd révén, a gonosz szavak, a sértő, bántó, lekicsinylő szavak, lekicsinylő. Isten azt mondja, hogy múltkor is említettem, mert ez mindig szorongatja a szívemet, ahogy Jézus viszonyult Péterhez. Egyrészt, hogy soha nem emlegette föl neki, hogy elárulta, másrészt pedig felülírta azt, amivel ő küszködhetett, hisz gondoljunk bele, micsoda bűntudata lehetett Péternek, hogy ezt a drága szeretett mestert, akitől csak jót kapott, minden tekintetben, félelméből, emberi fészből elárulta, nem a szívéből árulta elő, egy testi cselekedet volt. És Jézus nagyon jól tudta, sőt, már előbb mondta, hogy imádkoztam érted Péter, hogy el ne fogyatkozzék. Hát ez megint egy gyönyörűség, gyöngyszem a Bibliának. Imádkoztam érted Péter, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Ha el vagyunk fásulva, megriadunk, egy pillanatra jön bármiféle rossz, gondoljunk erre, imádkoztam érted Péter, hogy el ne fogyatkozzék. És mi tudjuk jól, hogy a közben járunk, a főpapunk egyfolytában közben jár értünk, a szellem pedig esedezik. Tehát az isteni hármasság egyfolytában ott van bennünk, mellettünk, értünk, fölöttünk, elő, hátul, körül zárt a te kezed. Ez az ige. Gyönyörűséges. És felettem is tartja. Még az is ott van az igében. Hogy felettem tartod a te kezedet. Tehát a tegnapit hordozgatni már veszélyt hordoz magában, és a még hosszabb, ott pedig egy totális rombolás jöhet létre. Arról már nem is szólva, hogy a bizalmat alássa. Mert ahogy a gondolataink elkezdenek szövődni a rossz irányba, a bizalmunk is egyre csekélyebb lesz. És lehet, hogy nem is tett közbe semmit, csak egyszerűen vagy gyáva, sok ember gyáva, egyszerűen gyáva. Menjen el az a másik, költözön el, majd akkor észreveszi, hogy elváltunk. Nem lépek. Menjen el, észreveszi, hogy már nincs közösségünk. Menjen el, és majd akkor rájön, hogy megszakadt valami köztünk. Ezek életpéldák. Nyilván mindennek van előzménye, mindennek van gyerekkori és sok egyéb olyan gyökere, amiért nagyon fontos a gondozás, a lelki gondozás, hogy ezek. Mert hogyha valaki azokból a problémákból nem tud kijönni, amelyeket eddig se tudott kezelni, nem lesz ott igazán, ezen is gondolkodtunk, hogy egy bizonyos eset kapcsán, hogy az ige épít. De ha ő nem tud ott lenni, tehát nem tud a gondolataiban, nem tud ott lenni, mert mindig más foglalkoztatja, és a kitörés állapotában van, nem tudja megragadni az igét. Tehát rendkívül fontos a tanácsadás, tanácsadói, lelkigondozói egyéb szolgálat. Ezt most, mivel pásztorok vagyunk, pásztorok is vagyunk itt, ezért is mondom, hogy erre bizony az élet felhívta a figyelmet, hogy az ige végzi a munkát, de ahhoz az a bizonyos ember kész kell legyen a befogadásra. Most a testi szinten is. A gondolatai, érzelmei, mindenféle állapota tekintetében. Tehát még lehetőség szerint, ahogy az igeint, hogy még lehetőleg aznap, amikor kitört a probléma, kezeljük bölcsen, nem abban a pillanatban, ez általában azért nem olyan egyszerű. Hagyjunk némi időt erre, ne az első indulatból, ahogy a világiek is mondják, hogy számoljunk el 10-ig, 100-ig, 1000-ig akár. Az ige nekünk azt mondja, hogy a bölcsességért kiállt. Az Úr, kiáltsunk föl bölcsességért. Másutt az van, hogy kérjünk bölcsességet, és boldogan adja az Úrja. De itt ez egy nyomatékosabb. Kiáltsunk bölcsességért. Kiáltsunk, amikor szorongató egy helyzet. Nem csak úgy el vagyunk, szorongat. Szorongat egy helyzet. És bizony az Úr ott van, hiszen bölcsességül lett nekünk. Váltságú, szentségül, stb. Egy nagyon érdekes kutatás volt, hogy az összetűzés kirobbanásakor több mindent olvastam, egyik 3 percre korlátozza ezt az időintervallamot, a másik kutatás 30 másodpercre, egyik rövidebb, mint a másik. Azt veszük, hogy ez a kezdeti pár perc, most mondjuk 3 percet, megadja a konfliktus végkimenetét, hogy ezt hogy ragadjuk meg. Itt hogy állunk-e? Hogy kezdjük? Hogy fogadjuk? Fel tudunk-e tartani egy folyamatos párbeszédet? Mert nagyon sokszor az van, hogy az egyik mondja, rá testálja a másikra az ő szerinte annak a bűneit, részkeit, és a másik ezzel rögtön egy védekező pozícióba kerül. A védekező pozícióból már soha nem lesz az a lendületed, ugye, hogy meg tud vívni. Ráadásul tudod, még akkor is, ha tudod, hogy ebből semmi nem igaz. Semmi nem áll. De rád kényszerítenek egy olyan helyzetet, hogy eleve vesztes pozícióból indulj. Na most ez egyébként nagyon rossz, mert lehet, hogy pillanatig a színezet a dolognak az, hogy a hangosabb, az erőteljesebb, a dominánsabb nyert, de nem nyert. Lehet, hogy rövid távon nyert. Úgy tűnik, úgy tűnhet. De amit esetleg sírás vagy elfordulás, elhallgatás, itt megint bejön a csönd. Tudunk beszélni? Nem tudunk beszélni. Akkor mi beszéljek? Akkor elhallgatok. Ismerős dolgok, ugye? Isten az életünket könnyíti meg. Hát arról már nem is szólni, hogy a szavaink azok az egész Jakab levél és sok egyéb foglalkozik ezzel, hogy semmi romlott beszéd, ami számból kéne jöjjön. Semmi romlott beszéd kéne jöjjön, ami számból. Tehát ne hengereljük le a másikat. Ez is kutatás, hogy kutatások szerint, gondolom nagy távolság alapján jöttek erre a következtetésre, hogy egy negatív kritikát 4 pozitív kritika tud ellensúlyozni. Ennyire esékeny az ember. Az ember lelke. Ennyire esékeny. Tudom, mert én más dolgot tanultam, és ott is mindig azt tanultuk, hogy ha észrevétel van, pozitívval kezdjük, aztán jöhet nagyon kulturált, szerető, mintha mi lennénk annak az embernek a helyében. És mi olvasnánk a magunk dolgát, úgy megfogalmazott dolog, utána megilletve a mérszed, de az egészet megint csak egy egy áldó, előremutató dologgal zárni. Ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor itt buknak meg a dolgaink, amelyekben egyébként a készség meg lenne, mert azzal kezdtünk, hogy legyünk készek arra, hogy feloldjunk egy problémát, vagy egy konfliktus helyzetet. Az pedig megint az ige, hogy amíg gonosznak látszik, és attól már óvakodjunk, vagy még mielőtt kitörne, hagyd el a szertatvart. Amikor már az elemi emberek érzékelik, hogy itt valamit jelez az Úr, és erre jobban figyeljek oda. Legyek résem. Isten az igéjével mindig éberségre int minket. Legyettek éberek, éberek. Mert ugye az ellenség, mint ordító oroszlán, jár körbe. Lássa, hogy kit nyelhet el. Ki gyöngébb? Ki gyöngébb? Ki gyöngült meg valamiért? Akár épp a társa miatt gyöngült meg egy kicsit. Erről beszélünk most, tehát ezek életszerű dolgok. Mindegyikünknek ismerős, hogy a szavaink, ahogy az Úr szavai teremtő erővel bírnak, a mi szavaink is teremtenek. Teremthetnek jó gyümölcsöt, teremhetnek rossz gyümölcsöt. De a szavaink hordozzanak életet, hiszen ha az igét vesszük a szánkra, azzal együtt jár az élet. Azzal együtt jár az élet. Kicsi kitérő, kórház. Kórházi szolgálatban egy nagyon idős néni 80-90 között. Szemünk előtt láttuk, ahogy az ige végezte a munkát. Nagy-nagy fájdalmai voltak, és láttuk, ahogy a megvallás után ment érte a hadsz. Szellemi értelemben és a testében egyaránt. Mindkét fronton ment a hadsz, de ez nagyon látványosan, tehát mi is csak álltunk ott, és egyszer csak a kisimult arca megnyugodott a szeme. Csodálatos lett, a békét kapt, és azt mondja, hogy angyalt látok. Megnyerte. Megnyerte. Kimondta az élet szavát, és megnyerte az életet. Életet nyert. És lehet, hogy azért vált annyi ideig, mert most volt itt az idő, a rendelt idő, hogy az Úrhoz került. És nem egy, nem kettő ilyen. Tehát az élet szavait csak azt vegyük a szánkra. Minél előrébb vagyunk az utunkon, a teljes délig, annál könnyebb lesz ez. Tudjuk, hogy példabeszél 18-21, az élet és a halál a nyelv hatalmában van. Alapige, jól tudjuk, csak mindent ugye alkalmazva tudunk igazán elsajátítani, és az igazságát is felfedni, mennyire igaz. Tehát a szavaink soha ne az érzelmeinket tükrözzék, az épp aktuális érzelmeinket, indulatainkat. Ez a példabeszél 18-21 volt. Az élet és a halál a nyelv hatalmában van. Kiki szeret azzal élni, mert jön a gyümölcsét. Itt felsorakozik még a panasz szava, a Jób 7.11. Ezt nekem nem volt annyira gyakori ige, vagy gyakran előforduló. Szólok az én szellemem fájdalmában, panasz szava Jobnak. Panaszkodom az én lelkem keserűségében. Panaszkodom az én lelkem keserűségében. Jób 7.11. A panasz az magunkról szól. Panasz. Jó esetben magunkról szól. Nem másokra panaszkodunk. Elsősorban a magunk belső dolgait, ahogy ez az ige gyönyörűen. Még egyszer. Szólok az én szellemem fájdalmában. Panaszkodom az én lelkem keserűségében. Lelke keserűségében panaszra nyílt meg a szája. De Berzsike sokszor mondta nekünk, hogy panaszkodni csak nyelveken. Ha panaszra nyílna meg a szánk, akkor a nyelvek imáját alkalmazzuk. És nagyon igaz, nagyon bölcs. Mert az Úr tudja, hogy mi arra a megoldás, ami panasz szavunkra. Mi az arra a megoldás, mi hoz ki, az ige húzza ki a törből a lábunkat, és az ige munkál értünk. Mindig munkál, amikor épp nem látjuk, vagy nem véljük látni. Ő mindig munkál. A kritika dicsőség az Úrnak, igen. A kritikának már más a célpontja. Az nem magunkról szól. Tudjuk, komoly vonzata van, hogy aki mást megítél, maga is megítéltetik. Másút ne ítélj, hogy ne ítéltess. A panasz sok minden olyan szempontból segítségünk, hogy amikor kimondunk, nem vádlóan, egyszerűen kimondjuk, hogy drágám, nekem ez, ahogy most ezt mondtad, ez nem esett jól. Nem rá testálva, nem haraggal, bölcsen kivárva az időt. Drágám, gondolkodjál rajta. És ha lehet máskor, és akkor mindjárt nem úgy kezdődik a dolog, hogy a másik abban a pillanatban ugrik szintén, hanem igen, el tud gondolkodni a felett. És tulajdonképpen minden rajtunk áll. Olyan kis befektetéssel nagy-nagy nyereségeket tudunk elkönyvelni. Mert ez is egy örök szellemi törvény. A vetésünket aratás követi, és ami szeliden tudunk valami negatív dologról szólni, szelidet fogunk kapni. Akár még sokkolhatjuk is a másikat, aki nem ehhez szokott a szánkból. Hó! Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy hogy élünk a szánkkal, ezzel a kicsiny taggal, amely nagy dolgokra képes, mint a kormányrúd, a hajó kormányrúdja, és a nagy dolgokat visz véghez. Példabeszéd 12-16 kritikáról, kritikához kapcsolódóan. A bolondnak haragja azon napon megismertetik. Elfedezi a szidalmat az eszes ember. Elfedezi a szidalmat. A szeretet himnuszában is benne van, hogy nem előhozni, elfedni. És ez mindig arról szól, hogy mindig egyoldalú, hogy valami veled nincs rendben. Ez az én meglátásom, hogy ezt és ezt megint elrontottad, hogy rád nem lehet semmit rád bízni, nem lehet benned megbízni. Stb. Ugye? Rengeteg sok ismerős mondat elhangzik ebben a témakörben, de nagyon fontos, hogy mindezeket feltárva, készségesen az egyetértéssel, a jó megoldás reményében kezdeni. Van egy olyan helyzet, és ezt mindenki megtapasztalja, hogy amíg a kezdet kezdetén vagyunk egy kapcsolatban, mint ugye tényleg a libikóka szindróma, mint a mérlek hinta, hogy nagyjából a középhez képest egyforma helyet foglalnak el gyerekek. A gyerekeknél lehet ezt megfigyelni. Amíg az egyik egy kicsit hátrá megy, a másiknak korrigálni kell, hogy azért a hinta vagy ne álljon meg, vagy ne rendülj teljesen föl, ismerős kép a játszóterekről is. De így van ez a házasságban is, hogy a sarkalatos kérdéseknél nagyon sokszor komoly ellentétek vannak. Legyen ez a hitélet, legyen ez a szexualitás, vallás, gyereknevelés, pénzgazdálkodás, hobbik területe, időtöltés, ki mennyit mire fordít, ugye ebből is lehetnek szélsőségesen komoly ellentétek. Mert ugye minden napjaink határozzák meg aztán hosszú távon a életünk minőségét, életünk folyásának a minőségét. Bármelyiknél komoly ellentét van a két elgondolás, a két fél elképzelései között, óhatatlan, hogy az egyik elkezd korrigálni, mint ahogy a mérlekinta is egy jó példa erre. Az egyik túlköltekező, könnyen jött, könnyen megy, vagy egyszerűen nem tanulta meg ezt a szülői házban, a másik elkezd szösvényé válni, hogy visszafogja, hogy megállítsa ezt a folyamatot, azt hiszi, hogy jó, közben ő benne meg egy fösvény természet alakul ki, ami megint csak egy nem egy szimpatikus dolog. Tehát szerencsés, hogyha mind a kettő a maga helyén van, a észreköltekezés, de a nagy vonalúság se lássa kárát. Értitek, ugye, hogy az egyik így, másik úgy, és ez egy kompenzálás, hogy helyrehozzuk azt, amit a másik, akár nem is akarattal, nem feltételeznünk a rosszat, sőt, nem szabad feltételeznünk, javítom magam. Dicsőség az Úrnak, hogy hogy jelez. Tehát az eszes ember elfedezi a szidalmat, és a megoldást keresni. Szeretettel kommunikálni, nagyon fontos még, ez most csak eszembe jutott, hogy amikor az engedékenység, a hozzáállásnak a miensége olyan szép, mikor a kutakat betemették, ugye? És az ellenségnek nem azt mondta, hogy eljjel, menj tovább, fese hány torgatta az ellenség kedvesé. Előbb-utóbb kedvesnek találta, és megoldást nyert. Ábrahám Lót eseténél például, mikor az idősebb Ábrahám átengedte Lótnak, az unokaöcsnek a jobbik területet, földterületet. Ez is az ő hozzáállásának, a szíve állapotjának, Isten ismeretének a következménye volt. Isten embere volt. Isten embere volt. Nem a maga jussát, nem azt nézte. Előtt a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Ezért csodálatos, mikor az ige gazdagon lakozik bennünk, mert minden helyzetre kibudjan, és akkor egymást erősítik, ahogy az ige mondja, hogy két-három tanú bizonyságra állnak meg a dolgok. Tehát egymást erősítik ezek az igék, hogy a hozzáállásunkkal is dicsőítsük meg az Urat.
Az előbb említettem, hogy a vőlegény ugye tisztítja az igével a mennyasszonyt. Ugye Efézus 5.26-ban találjuk ezt az igét. És az Úr Jézus ezt az igét, az igének a vizét, ezt a fürdővizet gyengéden önti a fejünkbe. Gyengéden, hogy az ne okozzon fájdalmat, sebet, semmiféle rossz hatása ne legyen annak a fürdőnek. Viszont mi emberek beleeshetünk abba a hibába, hogy a társunkat ugyan meg akarjuk mosni, de elővesszük a flagót, a tömlőt, és valaki kapott az úttól egy olyan képet, hogy mennyasszonyi ruhában ugye ott áll a mennyasszonya, és valami pecsét lett a ruháján, és hogyha ki tisztítsa, elővette a slagot, a tömlőt, és hát olyan erős sugárral jött a víz, hogy fájdalmat okozott a testének, a ruháját széttépte. Tehát mi tudunk ilyen indulatosak lenni emberek, hogy túl durván fogunk a tisztogatáshoz, de az Úr Jézus az ő igével azt mindig nagyon szeliden és finoman teszi. Tehát a két tisztogatás között nagy a különbség hozzáállásban, erőben. Tehát a szelítség szellemével álljunk mi is neki, ha szükséges ugye a társunknak kiigazításra, de nagyon-nagyon óvatossággal. Egy a lényeg, hogy először is nekünk kell változni. Hát ha mi változunk, akkor a párunk is változik. Egyik pásztortársunk nem elégen írta, olvashatátok a levelező listán, ugye újjászületett és elkezdte olvasni az igét, és jé, hát megismerte a körülötte levő hibáit, hogy ez, itt vétik el, és ott vétik el, de magára ugye még nem vonatkoztatta, de eljött az idő is, amikor meglátta ugye a gerendát ugye a saját szemébe. Tehát nagyon fontos, hogy az első lépéseket mi tegyük meg, és mi igazítsuk ki magunkat. Még talán nem is voltam újjászületve, de valamilyen könyvet olvastam, és ez nagyon megragadt bennem, hogy problémáid vannak egy családban, vagy egy munkahelyen, és azt mondom, nagy csapot-papot, itt vagyok, elmegyek az ország másik végébe, és ott ugye új életet kezdek. Nem fog működni, ha nem változunk meg. Ugyanis magunkkal visszük magunkat, magunkkal visszük a hústestünket, az indulatainkat, és általában ugyanazok a problémák előállnak majd egy másik kapcsolatban, vagy egy másik munkahelyen is. Tehát a változást magunkban kell elindítani, felfedezni, rájönni, hogy bizony a változást belül kell elkezdeni, utána az kívül is meglátszik, a viszonyulásunk a szeretteink felé, és ez mint mag gyümölcsként vissza fog jönni. Tehát nagyon fontos a megfelelő látásmód. Ezért kell megmosni az apostoli kenetben a szemünket, ugye, hogy tisztállásunk, amiről ugye bevezetőben volt szó. A csend, ez egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Ugye van a kétfajta csend. Az Úrban elcsendesedni, ami egy jó csend, és van ez a bizonyos rosszfajta csend, amit én úgy neveznék, hogy mosolyszünet, mert ez talán jobban megkülönbözteti a kétfajta csendet, hogy a mosolyszünet az egy kényszerhelyzet, az egy rossz csend, mert hát ott van az a bizonyos harag, a feszültség, és hát ennek a különböző változatai. Tehát még a mosolyszünetig sem szabad eljutni. Leírtam szintén a hithálóban, hogy az esküvőnkön ugye a plébános úr azt mondta, hogy a nap ne nyugodjon le a haragotok mögött. Efézus 4.26-ban van, hogy ne nyugodjon le a nap a ti haragotok mögött. És utólag, amiután újra születtem és ugye keresztények lettünk, utána értettem meg, hogy miről beszélt az esküvőnkön a plébános úr. Illetve ebből aztán kaptam egy kijelentést, ha megfordítjuk a 26-os, 27-es igét, és úgy kezdjük, hogy 27, hogy az ördögnek pedig ne adjatok helyet, és utána olvassuk a 26-ot, mert hogyha a nap úgy nyugszik le a haragotok mögött, hogy nem oldjátok fel, akkor helyet adtok az ördögnek. Tehát ha két igét a fordítva olvassuk, akkor ad egy kijelentést a számunkra. Tehát a mosoly szünet az egy nagyon nem jó dolog. Az egy hidegháborús helyzet, mondhatjuk igen. Így. Töltve vannak a fegyverek, de még ugye lövésre nem került sor. Aztán az még egyetértés...
Itt, bocsánat, még itt becsatlakozhatna a csend ellentéte, amikor egyfolytában zsarolás, érzelmi zsarolás, gyötrés, nyaggatás, nyúzás. Ez is ugye a probléma kezeléshez még nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ez a 2 Korintus 11:20 nekem nagyon tetsző ige volt, és nagyon sok házasságban észlelhető ez, mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket. Az egyik fél totálisan elnyomja a másikat. Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket. 2 Korintus 11:20-as. Akik állandóan önző módon csak a sajátjukat hajtogatják, az önös érdekeiket akarják előtérbe helyezni, a másikat nem látják, érzelmileg zsarolják, ha van mivel zsarolni a másikat, azzal, ha nincs, akkor is, mert alapvetően talán észre sem veszik, de egyszerűen rádakaszkodnak. Rádakaszkodnak. Nagyon, nagyon jó példa erre a 1 Mózes 30, ahol Ráhel nyúzza Jákobot, az egyes ige. Adj nekem gyermeket, mert ha nem, akkor különben meghalok. Ilyen komoly dolgot mond. Érthető emberi helyzetben, mert a Reával szemben ugye meg egyáltalán gyermekre vágyott, de a mód, ahogy ennek megint a mód, lehet kimondani sok mindent, de a módszer és az eszközök nem mindegy, hogy milyenek. Tehát, mert ha nem, különben meghalok. És utána mi következik? Felgerjed-e Jákob haragja? Felgerjed-e Jákob haragja? Tehát egy haragot szült ez a nyaggatás, nyúzás, végletekbe menő fenyegetés, zsarolás. Nagyon sok minden azért marad egyben, mert ilyen végletekig menő zsarolással élnek a házasfelek. Ahelyett, hogy úgy maradnának egybe, hogy egy szép, feloldott, megoldott helyzetben. Tehát ez a nyúzás. Nyúzás ugyanennek a mintájára a Sámson helyzete, Bírák 14-17. Így tudjuk jól, hogy Sámsonnak volt egy feladványa, amelyet senkinek nem árult el, még az újdonsült feleségnek is. Na most 7 napig sírt, szinte egy húzamban. Erre szegény már... Szegény Sámson mondta, de hát anyámnak, apámnak se tártam föl, miért tenném neked? És erre mi a válasz? Mi a reakció? Te gyűlölsz engem. Nem mondott meg valamit, valamiben nem avatta bele, és ez volt a reakció. Megint a végletekbe menő. Nem azt mondom, nem szép tőled, vagy hát gondold ezt át. Gyűlölsz engem. És ezzel meg is határozott egy menetet, egy végkifejletet. Olyannyira, hogy utána egy új hölgy jött Delila Sámson életébe, ugyan nem sok jóval kecsegtető fordulat lesz ismételten. Tehát, és ott pedig még egy dolog is nagyon fontos Sámson és Delila esetében, hogy azon túl, hogy engedett Delila követelőzésének, hosszas követelőzésének, ott is elvétette, hogy nem lépett ki a világból, tehát a világi dolgokat is nagyon kedvelte, és az Úrhoz is való kapcsolódást is. És ezért elvétette, Delila megtudta, hogy miben lejjék a természet feletti ereje, megfosztotta ettől, és utána maromkövetőről, stb. Megvakították, borzasztó. A végén mégis Istenhez kiáltott, és Istennel lett, de nem kellett volna ezt az utat bejárja. Nagyon fontos, hogy nem véletlen, mikor a perpatvarens még mielőtt kitörne, hagyd el. Tehát a kezdeteknél. Azt mondja az énekek éneke, hogy figyelmezzünk a kis rókákra, mert azok megemegézik a még kezdődő szőlőgyümölcsöt. Figyelmezzünk a kis rókákra. Hogy ne tegyenek tehát, ne tehessenek tehát, még amikor tényleg egy ilyen nagyon kezdeti stádium van, és az ember vagy azért, mert a másikat óvja azzal, hogy nem is egy róla szólt, vagy kellemetlen lenne, vagy bármi ilyenek. És aztán az egyszer csak a csöpögésből egy ilyen folyóvíz lesz. Aztán egy egész széles tenger. Tehát nem lehet hagyni a kezdeteknél, mert tényleg elmérgesedéshez vezetnek ezek a dolgok, és ahogy a Sámson esetében is, nagyon végletes megoldásokhoz vezethet. És nem ez a cél. Isten embere mindig a megoldásnak az embere, a jó, a pozitív. Ez gyönyörű szép itt a 1 Tesszalonika 5:11-be. Vigasztaljátok azért egymást, ahelyett, hogy gyötörnétek. És építse egyike a másikat. Amiképpen cselekszitek is, itt egy nagyon pozitív megvallás, amiképpen cselekszitek is, mondja Pál a Tesszalonika. 1 Tesszalonika 5:11. És még a 9-es is ide csodálatosan csatlakozhat, mert nem haragra rendelt minket az Isten. Itt van, a témához gyönyörűen vág, hanem arra, hogy üdvösséget nyerjünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát még nagyon fontos, hogy a vetéseink, aratásaink negatív és pozitív irányba történhetnek, ezt tudjuk, ahogy a hitünket is fektethetjük rossz dolgokba. Ha rossz dolgokba hiszünk, akkor rossz dolgok fognak megvalósulni, rossz dolgokon elmélkedünk, mert a hit szintén két irányú, ezt is nagyon jól tudjuk. A Galata 6:7-re most nem megyünk el, de nagyon fontos, hogy ezekkel úgy gazdálkodjunk, hogy az aratásunk legyen bőséges. A jó aratásunk, hiszen gyümölcs termésre rendeltettünk el. Sőt, másutt az ige arra int, hogy is, hogy a ti gyümölcsötök megmaradjon. Megmaradjon, és gyümölcsöt, még több gyümölcsöt teremjünk. Az ige fürdője megtisztít, úton vagyunk, haladunk a teljes télig, világosságig, és sok gyümölcsöt termünk az Úr dicsőségére. Amen. Köszönöm.
Beszéltünk itt hogy a kapcsolat ugye elavul. Ezzel kezdtünk. Hogy a világi ember szemében ugye a kapcsolat elavul, a társ elavul, ugye hat rá a gravitáció és egyebek, tehát újat keres. Most a 2 Sámuel 13-ban ott van egy hosszú történet, amikor Amnon erőszakot vett a féltestvérén Tamarán. Több szempontból is vizsgálhatjuk ezt az ige szakaszt. Tehát 2 Sámuel 13-asban, ott elég hosszan tárgyalja ezt a részt, ugye szemet vetett rá, csellel, ugye becserkészte, betegnek vetette magát gyakorlatilag. Pesten is volt előtanítás a szeretet kapcsán, ugye, illetve a szeretetnek az ellentetje, az ellenpólusa kapcsán. Aztán becserkészte, ugye erőszakot vett rajta, de igazából ez a szeretet egy önző emberi szeretet volt, mert az aktus után megutálta azonnal. Tehát már elavult volt. Ez az egyik, amit levonhatunk belőle. A másik pedig, hogy ez a szeretet egy önző szeretet volt, és nem az agapé szeretet volt. Ugye kényszer volt jelen, ami testből van a kényszer. A kényszer ugye a testi dolg az ugye ördögi, pontosabban egy rossz szellemnek a befolyása. Ami közel játszik ilyen esetben. És hát a világban nagyon sok ilyen erőszakos cselekménnyel ugye találkozunk. A híradó ugye többségében erről beszél, és nem a pozitív dolgokról. Úgyhogy a démonok azok, amik irányítani akarnak, kényszeríteni akarnak, a Szent Szellem meg soha nem kényszerít, megengedi, hogy el is vétsük esetleg. Persze ugye majd annak a gyümölcsét fogjuk enni, ez evidens, de nem kényszerít arra, hogy most mindenképpen neked a jó úton és a keskeny úton kell menni. Azt mondja, hogy elítettem az áldást és az átkot, parancsolj, itt az étlap, válaszál. A példaveszélytekben ugye olvasunk a piócáról, a 30. fejezetben, a 15-ösben, de ott egész szakaszon keresztül olvashatjuk, tehát a példaveszélytek 30-as fejezetében. A pióca, ugye tudjuk, nem más, mint egy élősködő, ami azt jelenti, hogy más életéből él. Emlékszem, még gyerek voltam, és mentünk le a Balatonra, és mindig mondták, hogy óvatosan lépjünk be a kövek között, mert nem volt még bejáró lépcső, mert hát ott vannak a piócák, és akkor hogyan lehet majd ugye leszedni, meg sóval, meg nem tudom, és kicsit olyan feszélyezve mentünk be a vízbe, nem kell nekem pióca, minek akaszkodjon a lábomra. Hát ugye a pióca más életéből élet, szó szerint így igaz. Ugye a vérben van az élet, tehát ugye a vérből él, a vérben van az élet, mondja a Biblia, tehát más vérét szívja ki, és ugye abból él. Tehát, ahogy olvassuk az igében is, hogy nem elégszik meg, hanem folyton sír, hogy agy, 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 agy. Na most egy pióca házastárs az is ilyen, hogy mindig szívja ugye a másikat, hogy adjál, 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 hozzá még több fizetést haza, mert még ez is kell, meg az is kell, meg bunda is kell, meg másik autó is kell. Ez a pióca. Igazából két embertípus vagy házas típus van, az egyik az élősködő, a pióca, a másik meg az áldozat, ha hagyja magát. És a követelődéssel gyakorlatilag kritikussá válik a helyzet, főképpen ha mind a kettő ezt teszi. Mind a kettő követelődik. Akkor nagyon kritikus a helyzet. Szinte egy feloldhatatlan ellentét, szembehelyezkedés, inkább ez a jobb szó ide, áll fenn közöttük. És ugye a legnagyobb gond az az ő betűvel kezdődő szó, az önzés, amiről már ugye erről is volt szó, csak itt most kiemeljük az ő betűt, hogy az önzés az, ami ide vezet. Mert tudjuk, hogy az agapé szeretet, ugye ez nem keresi a maga hasznát, hanem mindig ad. Tehát az önzés ellentéte az agapé szeretetnek. Most ha az egyik fél sem tud adni, vetni a kapcsolatba, akkor sivárrá válik a kapcsolat. Mondhatni, hogy mérföldkövekkel lesznek egymástól. Mondhatni, hogy Grand Canyon lesz a kettejük között, amit szinte nem lehet átjárni. De mind abból származik, hogy önzés és nincs vetés. Tehát a házasságban ugye vetni kell, befektetni. Sokszor halljuk mostanában ezt a témát, hogy befektetni, adni, vetni. De hát az igaz a házasságra is. Tehát van szeretetvetés, tiszteletvetés, és ennek az aratásai is megvannak, de vetés nélkül nem működik a dolog. Nem mondhatjuk azt a kályhának, hogy adj meleget, és majd utána kapsz fát. Hát először be kell készíteni a tüzelőt a kályhába. Tehát a párunkba is vetnünk kell, a kapcsolatokba, a gyermekeinkbe vetnünk kell ahhoz, hogy idővel ez a befektetés ugye megtérüljön. És befektetni sok mindent lehet. Időt, szeretetet, ajándékokat, kedvességet, és sorolhatnánk azt hiszem tovább. Valakinek a tanítását olvastam a vetésről. Ahogy kezdtük a mai alkalmat, hogy a szegényeknek szegény étrendre van szükség. Pontosabban gyarapodásról szóló tanításnak, hogy olyan szegény helyen prédikált, tehát ilyen afrikai részen, hogy az embereknek nem volt mit hozniuk, a tengerpartról hoztak gyönyörű kavicsokat. És azt tették el. És azt mondja, amikor egy év múlva visszament, gyönyörű autókon jártak. Mert komolyan tették, hitből tették. A szindiki anyagban nem volt más, mint az ingén a gomb. Hát ugye a tanításokban az van alapként, hogy amit van, azt tudod elvenni, amit birtokolsz. Nem amit esetleg lop az ember, mert annak nincs semmi értelme, ugye? Tehát amit birtokolunk, azt tudjuk elvenni. És az ingéről levette a gombot, és azt vetette el. Na most egy picit gondoljunk bele, hogy a hústestünk mit szólna hozzá, hogyha gombot találnánk a persejbe. Innentől kezdve átértékelem a dolgot. Mert lehet, hogy az neki egy nagyon komoly vetése. Úgy, mint a két fillér az özvegyasszonynál. Szóval, hogy számára az...
Hát nem mindegy. Feleslegből adni, vagy pedig ami valóban áldozat.
Ami valóban áldozat, az fog jó gyümölcsöket hozni. Most, hogyha tényleg kabátgombaja van, vagy ingombja van, akkor az fog, vagy a gyönyörű kavicsok, azok fognak termést hozni. De hogyha van miből vetnie, és csak a 100 forintosát teszi bele, akkor az egy másik helyzet, mert akkor az nem áldozat a számára. A mostani idők egyik legfontosabb feladata, hogy a szegénység korlátait ledönteni. Hát az evangéliumnak működni kell valahogy. Ahhoz meg ugye támogatottságra van szükség. Még egy gondolat visszatérve a piócához, hogy a követelőzéssel fel kell hagyni, és át kell térni a vetésre, a befektetésre, mert az fog ugye visszatérülni jó gyümölcsként hozzánk. Tehát ugye szolgálni egymás felé, mondja az ige. megmost a másik lábát, ugye, ahogy az Úr Jézus megtette a tanítványoknak. Persze, hogy ezt lehet fizikálisan is megtenni, nagyon szép szimbólum, de igazából jelképesen értendő az, hogy mit tehetnék, érted? De úgy, hogy nem várok el érte semmit. Mert a világban, ha valakinek szívességet teszek, mit kérsz érte cserébe? Ugye rögtön följön a kérdés, de hát de sokan nem is tudnak elfogadni, igen. És tudjuk ugye, hogy Isten a legnagyobb adakozó, mert ő azért szült fiat adta, amire ember nem lenne képes. Van egy történet, nem tudom ismeritek-e, de ide most beszúrom. Ez egy ilyen kitalált történet, de nagyon jó példázza az Úr Jézus áldozatát. Tehát felütötte a fejét egy új betegség, egy új vírus, ami eddig soha nem volt a Földön. Orvosok vizsgálják, keresik az ellenszerét, és megállapították, hogy egy bizonyos speciális vérből lehet előállítani az ellenszérumot. És akkor ugye sajtóvilág ugye viszi a hírt, hogy ilyen típusú vért keresnek, mert ebből a vérből lehet előállítani az ellenszert. Az adakozási áldozatnak a példaképnek a történet. Egyszer csak megjelenik a megadott helyen, a orvosi rendelőben egy házaspár, egy kisgyermekkel, hogy megvan a megoldás, mert mindenki örül ugye végre, hogy meg lesz az ellenszer, mert megvan az a speciális vér. Ugye a mi fiúnak pont olyan vére van. Jó, menjünk be, vizsgálják, melyek szülők kint várják. Kijön az orvos nagyon lógó orral, és kérdezi, van baj, van? Nem jó a vér a gyermek, de tökéletes. De látjuk, doktor úr, hogy nagyon-nagyon szomorú és bánatos és gondterhelt. És mi a baj? Hát az, hogy ő csak egy gyermek, és pont annyi vére van szükség, amennyi az ő testében van. Tehát most vagy a gyermek élete, vagy ez a betegség ugye elterjed a Földön, és ugye az emberiség elpusztul. Ott álltak a szülők a döntés előtt, hogy most a gyermeküket odaadják, mint Isten az Úr Jézust. Itt a kérdés ugye, hogy most az ember ilyen helyzetben ugye tud-e agapéval gondolkodni és dönteni, vagy pedig hát önző módon meg akar önzni, hogy megtartom a gyermekemet. Aztán lesz a világ valami lesz. Egy nagyon szívhez szóló történet, kitalált történet természetesen, de példázza ezt a feláldozást, amit Isten tett ugye az Úr Jézus Krisztusban felénk.